A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A mai nap vendége dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének első embere. Vele fogunk beszélgetni a sörpiacról, egy kicsit a sörtörténetről, és hát egy pici személyes vonalat is szeretnék majd bevinni a beszélgetésbe. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Jó napot kívánok! És kezdjük is akkor azzal, hogy hogyan lesz valaki a sörszövetség elnöke? Ehhez sok sört kell inni, vagy más van itt a háttérben? Gazdasági szakembernek kell lenni inkább?
Bizonyosan nem árt, hogyha az ember szereti a sört, szereti azt, amivel foglalkozik, de elsősorban gazdasági szakembert kerestek, amikor 7 évvel ezelőtt erre a pozícióra én pályáztam, és hát a pályázat eredményeképpen elnyertem ezt a feladatot.
Mi egyébként egy ilyen szövetségnek a, mondjuk a magyar viszonyokban a feladata?
Elsősorban az iparág érdekeinek képviselete. Magyarul a döntéshozókkal egyeztetések, jogszabályalkotások, jogszabályoknak a pontosítása nagyon sokszor a feladat. Természetesen ugyanígy feladat a termékekkel kapcsolatos információk átadása, mi úgy nevezzük, hogy kategóriaépítés, magyarul a sörkedveltségének a növelése.
Azt olvastam a honlapjukon, hogy az iparági szereplők összefogása is egy fontos szerepe ennek a szövetségnek. Ez mennyire könnyű feladat?
Itt versenytársakról van szó, a 4 legnagyobb magyar gyártó, és adatközlésben az 5. is együttműködik. Amíg adatközléssel, adatgyűjtéssel kapcsolatos, addig könnyű, hiszen mi megkapjuk az adatokat, összesítjük, és az összesített adatot megosztjuk a tagokkal. Nyilvánvalóan az már egy nehezebb kérdés, hogyha egy adott irányba szeretnénk módosítatni egy jogszabályt, akkor itt felmerülhet az a kérdés, hogy a versenytársak ebben nem feltétlenül értenek egyet. Úgyhogy a mi döntéshozatalunknak az az alapja, hogy csak és kizárólag egy hangú döntéssel meghozott határozatokat hajt végre a szövetség.
Tehát kvázi egyfajta értéksemlegesség érhető tetten, olyan szempontból senki felé nem húzza.
Érték és versenysemlegesség kell, hogy legyen a szövetség munkája.
Beszélgetünk majd még a szövetség munkájáról, illetve a magyar sörpiacról is. Egy picit azonban azt szeretném, hogyha időben visszamennénk. Nagyon érdekelne, hogy a sörnek a kultúrája az hol és mikor jelent meg, mióta van velünk. Először nem is feltétlenül Magyarországra gondolok, hanem globálisan.
Hát a sör történelme nagyon hosszú időre vezethető vissza, régebbre, mint a bor kultúrájának a történelme.
Ezt kevesen gondolnák szerintem.
Így van. Méghozzá idő előtt 11 000-be találták meg az első olyan nyomokat, amelyek a sörkészítéshez kapcsolhatók. Az emberbe fölmerül egyébként a kérdés, hogy mi is hozhatta létre a sör termelését, a sör fogyasztását, hiszen a sör nem más, mint gabona magvaknak fermentáció által történő megindítása, így alkohol képzése a gabona magvak cukortartalmából, és ennek valamiféle módon való ízesítése. Ma ugye a komló a legelterjedtebb ízesítés, de a korai időszakban asszal gyümölcsökkel, egyéb fűszerekkel ízesítették a sört. Ezek az ásatások azt mutatják egyébként, hogy ennek a sörfogyasztásnak rituális célja volt, ezeket temetkezési helyek mellett találták, és még egyszer mondom, nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ez még a mezőgazdasági kultúra kialakulása előtt történt. Magyarul az ember már itt összegyűjtötte a magvakat, készítette ebből a kenyeret, táplálkozás céljából megtörte, hiszen a magvakat rágni a fogazatával nagyon nehéz, megtörte, kenyeret sütött belőle, és ugyanebben az időszakban ezekből a vadon termett magvakból már elkészítette az első sört. Később, amikor valóban a kultúrák már a letelepedéssel és a mezőgazdasággal összefüggésbe kerültek, akkor a sörkészítés már üzleti jellegűvé is vált. Vannak már arra nyomok, hogy idő előtt 6000-ben már készítettek sört kifejezetten eladás céljából, és a mezopotámiai ásatásokon megtalálták idő előtt 2000-ben az első számlát, ami a sör átvételével kapcsolatos volt, ez egy elismervény, hogy az adott kocsmáros átvett egy adott mennyiségű sört, és ennek az értékével ő tartozott. Úgyhogy a sörkultúra igen-igen régóta velünk van.
Nem is olyan régen olvastam egy regényt, Ken Follettnek a Katedrális című regény sorozatáról van szó, ahol azt vettem észre, hogy az emberek a sört, akkoriban ez a az első ezredforduló utáni időszak, minthogyha kicsit így a víz helyett is fogyasztották volna, ez tényleg így volt, hogy mondjuk esetleg szennyezett volt a víz, és ezért a sört részesítették előnyben, vagy ez egy ilyen írói fordulat lehetett inkább?
Biztos, hogy a középkorban a vízszennyezés egy jelentős probléma volt, az egészséggel látta kárát az embernek, hogyha szennyezett vizet ivott, már pedig a higiéniáról sokat nem tudtak ebben az időszakban. Tehát a sör, amikor úgy készül, hogy felforralják a vizet, és utána ezt a fermentációt végrehajtják a cefrével, akkor tulajdonképpen a víznek indulás alapjaként használt víznek a sterilizálása megtörténik ebből a szempontból, de utána újra be kell oltani valamiféle anyaggal, ez valamiféle, ma már tudjuk, hogy élesztő törzsekkel történik, ezt akkor nyilván kenyér darabkákkal tették meg, vagy a kenyérsütés előtti kovásszal tették meg, hogy ennek milyen lehetett a tisztasága, azt én ma nem tudom megítélni, de azt gondolom, hogy a visszafertőződés itt könnyen megtörténhetett. Tehát én azt látnám inkább, hogy a középkorban a sörfőzés inkább táplálkozási céllal volt végrehajtva. Alapvetően két célja volt mindig egyébként a sört fogyasztásnak, mint említettem, az ősidőkben rituális szerepe volt a sörnek, de később nagyon hamar rájöttek, és ez idő előtt 6000-ben már látható, hogy mezopotámiai katonáknak az ellátmányához tartozott a sörfogyasztás, ugyanúgy, mint a 18. században a brit haditengerészetben is a sör az a napi fejadagnak a része volt. Tehát nagyon erős táplálkozási célja is volt a sörfogyasztásnak.
És az is egy szempont lehetett itt a katonák esetében, hogy mondjuk bátorságot merítsenek a sörből, mert azért nem titok, hogy ennek ilyen hatása is előfordulhat.
Lehetséges, bár a rumfejadag, amit ma így hallunk regényeken keresztül, és bizonyára ennek vannak történelmi hagyománya, és valószínűleg bátorítóbb volt, legalábbis annak az ígérete, hogy majd a harc után ők megkapják. De én azt gondolom, hogy a harc bátorságához a katonák inkább az egymás közötti bajtársiasságból erítettek nagyobb merőt.
Térjünk át Magyarországra. Itt is, ha jól tudom, akkor már nagyjából kicsit kevesebb, mint egy ezredéves történetről lehet szó.
Hát, ha a történelmi Magyarországot tekintjük, igen, de ha a magyar geográfiát tekintjük, a Pannon-medencét, akkor idő előtt 480-ban már bizonyíthatóan fogyasztottak dalmát típusú sört ezen a területen, ez ugye még a római időket idézi, és ez a dalmát típusú sör már árpasör volt, vagy lencséből készült. Vörös színe is volt egyébként a sörnek, úgy is nevezték a rómaiak, egy vörös római szónak a nevét kapta meg ez a típusú sör, de amikor a magyarok megérkeztek ide, és ezzel találkozhattak, ezek a hagyományok nyilván egymást átölelő kultúrákon keresztül megmaradtak, akkor a magyaroknak van egy nagyon érdekes italuk ebben az időszakban, méghozzá a komló ital. És nagyon érdekesen párosodik az itt lévő sör a komlóval, hiszen Nyugat-Európában ekkor még a komlónak a közvetítése a vikingeken keresztül történik meg a német nyelvterületre. Úgyhogy mi ebből a szempontból ugyanabban az időben, a 9.-10. században hozzuk létre ugyanazt a komló kultúrát, amit viking közvetítéssel a németeknél az ottani sörkultúra alapját jelenti.
Ez ugyanígy egy alkoholos ital volt egyébként, ez a komló?
Ez a komló ital, ma nem tudjuk, hogy alkoholos ital volt-e, vagy gyógynövényteának készítették el. Én ez utóbbira hajlok a adatok alapján, de a kettő értelemszerűen párosodik, hiszen a komló íze az rendkívül jól passzol az árpa malátából készített alkoholos ital ízéhez, annak a karakterisztikáját nagyon kedvező irányba befolyásolja.
És akkor ugorjunk egy nagyot az időben, mert úgy tudom, hogy 1843 és a seres szabadság kifejezése az elég fontos a hazai söripar, a sörpiac szempontjából. Miről van itt szó pontosan? Mi kezdődött el akkor?
Hát itt akkor tulajdonképpen megszűnik a császári monopóliuma a sör főzési jogának, és lehetővé válik, hogy minden magyar polgár, városi polgár sörfőzés engedélyt kapjon a városi tanácstól. Így alakulnak ki a budapesti sörfőzők, és ugyanígy alakul ki a pécsi sörfőzés, aminek hasonlóan 1848-ra vihetjük vissza ebbe az időszakban a megalakulását. Tehát ekkor tulajdonképpen a magyar polgárosodás indul meg, és a polgárosodás legfontosabb része a vállalkozás, és ezek a vállalkozások külföldi indítatásra alapvetően, és ez határozza meg egyébként mind a máig a magyar sörkultúrát, alapvetően a német nyelvterületről érkeznek ezek a sörfőzők, svájci, bajor, szász sörfőzők érkeznek Magyarországra, látnak perspektívát az itteni vállalkozási lehetőségekből, és hozzák magukkal a saját sörkultúrájukat.
Ők már akkor korábban elkezdtek ezzel foglalkozni, a német ajkú.
Igen, hiszen a török felszabadítása után Buda az egy katonai irányítású terület volt, császári engedéllyel az akkor érkező német nyelvű lakosok kaphattak sörfőzési engedélyt, és ez valójában három sörfőzési engedélyt jelentett, egyet kapott Óbuda, egyet Buda és egyet Pest.
Tehát akkor mondhatjuk, ha jól értem, hogy azért ennek a budapesti régiónak, akkor még máshogy hívták ezt, elég komoly sörfőzési szakmai alapjai lehettek, hiszen azért a német sörkultúra, gondolom, már akkor is viszonylag erős lábakon állt.
Így van, a török kiűzése után rögtön megjelent ez a sörfőzési tudomány, és ez egészen a 1800-as évekig hagyományos, kézműves keretek között folytatódott.
És akkor ez az 1843-as Seres szabadság, ez adta meg gyakorlatilag a modernkori sörfőzésnek a hazai alapját.
Így van, hiszen itt már vállalkozni lehetett, és nagyon fontos dolog történt még ugyanebben az időben, az ipari forradalom. Uh-huh. Megjelentek a gőzgépek, megjelent a hűtőgép, nagyon sok olyan technológiai újítás jelent meg, például a cukorfokoló, amivel meg lehetett állapítani a sör erjedési fokát, megjelent a hőmérő, az ipari hőmérő, tehát nagyon sok olyan innováció jelent meg, amit egyébként a világon először a sörfőzők kezdtek el használni a gyártási technológiájuk folyamatos karbantartására.
Hogyan néz ki, én így fogalmaztam meg ezt magamban, a sörcsalád, ha ezt is a honlapjukon láttam, hogy a három fő típus van, melyek ezek?
Hát ennél sokkal bonyolultabb maga a sörcsalád, a világon 170 regisztrált sörfajta van. Alapvetően én a kezdő sör fogyasztónak, amikor a sörkultúrával találkozik, azt szoktam mondani, hogy két fő típusra gondoljon mindig, és nem azt szoktam mondani, hogy a világosra és a sötétre, hanem a felső erjesztés és az alsó erjesztési sörökre. Ez két külön erjesztési technológiát jelent, a hozzátartozó élesztő törzsek, jellemzője tulajdonképpen az, hogy erjesztés során lent tartózkodik-e a erjedő lében, vagy pedig fölemelkedik a tetejére. És ez meg is határozza azt, hogy maga ez a sörkultúra, illetve ez a élesztő kultúra, ez milyen hőmérsékletet szeret. Az alsó erjesztési sörök készülnek tulajdonképpen láger sörökként, ezek ilyen 4, de néha 1 fokos erjesztéssel is történnek. A magasabb erjesztési hőmérséklet, a felső erjesztési sörök, ezeket szokták úgy is nevezni, hogy éltípusú sörök, ezeket pedig akár 10-12-14 fokon is lehet erjeszteni. Ezeket úgy is szokták nevezni, hogy az angol típusú sörök, és a másik kategóriát pedig a német, bajor, de a cseh típusú sörök is ide tartoznak ebbe a láger kategóriába.
És akkor ebből a két nagy típusból ágazik el ez a 170 fajta, amit említett?
Így van, itt gyakorlatilag a variációk száma végtelen, hiszen az első kérdés...
Ezek a hibrid kategória, ugye, amit...
Nem nevezném őket hibridnek, hiszen mondjuk egy ear stout az önmagában egy tökéletes él. Csak annak
mi az a stout? Ezt lehet, hogy érdemes tisztázni, mert nem biztos, hogy mindenki tudja ezt.
Ó, hát akkor a porterrel kellene indulnunk, tehát onnan indulnék, hogy az angolok először, amikor elkészítették a söreiket, akkor azon gondolkodtak, hogy hogyan lehet ez tartósabb. És hát, hogy hogyan is lehet egy tartósabb sört készíteni, ha kicsit is elmerüljünk a technológiába, akkor azt lehet látni, hogy ha tovább főzöm, tartalmasabb lesz az anyag, magasabb alkoholtartalma lesz, tehát ha egy kicsit több malátát teszek bele, a magasabb alkoholtartalom a tartalmasabb, eltarthatóbb sört fog képezni. Ha ezt teszek még egy kis festőmalátát, akkor ez egy barnább sör lesz, ha meghagyom az eredeti színét a malátának, akkor az angol úgy is nevezi, hogy a fakósört készítem el, ez a pale ale.
Tehát a kettő között első különbség az, hogy a porter és a stout, ez egy sötét malátával készített sör, míg a éleknek az első változat, amit az angolok készítettek, az a pale ale, az pedig egy világos sör változat. Ennek azért volt abban az időben nagy jelentősége a 17. században, mert ekkor jutott el az angol sörfőzési tudomány ahhoz, hogy nem égette meg a malátát, hanem olyan technológiát tudott a maláta szárításához készíteni, amiben világos maradt a maláta, így a sör is világos tudott maradni.
És akkor egy picit forduljunk rá az iparágra idehaza. Az első érdekes kérdés számomra, ugye említette, hogy azért a sör előbb jelent meg, mint a bor. Mégis Magyarország azért elég komoly bornemzet, azt mondhatjuk. Mondhatjuk bornemzetnek a magyart, vagy azért a sör versenybe tudsz állni ezzel a kifejezéssel?
Ez egy örök vita Magyarországon, pedig borzasztó egyszerű a válasz rá. A magyar nemzet mindkettő. Kedveli a bort is, szereti a sört is. Miért van ez? Alapvetően azt látjuk, hogy a mediterrán régió a szőlőtermesztésnek kedvez, és ott jó borokat lehet készíteni, és az a kereszténység, ami mi is Magyarországon államalapítás óta vallunk, ez használja szakrálisan a bort, és hát élvezi is a hétköznapokban. Tőlünk északabbra viszont nem terem meg a szőlő, hasonló célból viszont szükség van egy alkoholos italra, ők készítették a sört. Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy ennek a két kultúrának a határán van, és ismerjük mind a kettőt. Úgyhogy a magyar nemzet egyértelműen boros és sörös, ami megváltoztatta az arányokat, az pontosan a 19. század technológiai forradalma, sokkal nagyobb mennyiségben lehetett sört előállítani, sokkal jobb minőségben lehetett a sört előállítani, mint addig, és történt ugye Magyarországon egy óriási katasztrófa a borágazatban, a szőlőfilokszéra. Ez kipusztította a hagyományos magyar szőlőfajtákat, és ezeket ki kellett cserélni új fajtákra. Volt egy pár év, amíg Magyarországon rendkívül drága volt a bor, hiszen nem volt szőlő hozzá, amiből el lehetett készíteni. Ez ugyanakban az időben a sörös technológiák fejlődésével viszont azt jelentette, hogy egyre több sör jelentkezett. Úgyhogy ebben az időszakban alakulhattak ki ilyen mendemondák, hogy magyar ember sörrel nem kocint, hát dehogy nem kocint. A magyar ember jó pár évig nem kocint a sörrel, és nem is issza a sört. Szóval ezek mind a marketing fogásai a két tábornak, a sör és a bor kereskedők táborának, de én jó szívvel mondhatom azt, hogy mind a magyar bor, mind a magyar sör kiváló minőségű, szeretik is fogyasztani. Európai viszonylatban is nagyon magas a magyar fogyasztás arány sörben. Ki gondolná, hogy Magyarországon mindamennyi 62-63 liter az egy főreső fogyasztás.
És éves olyan szinten?
Éves szinten. Volt ez korábban egyébként 100 is a rendszerváltás után. Az elmúlt 10 évben 70 körül alakult, de ugye a COVID következtében és az elmúlt évek sörinflációjának, árinflációjának következtében csökkent a fogyasztás, tavaly évben 10%-kal. De lényeg a lényeg, hogy még most is 62-63 liter per fő, még egy angol fogyasztó az 51 litert iszik, még egy dán vagy egy belga, azt gondolnánk, ugye, hogy a belgák sörben fürdenek, sörben alszanak, de ők is csak 47 litert fogyasztanak egy évben. Tehát a magyar sörfogyasztás ez nem kevés, nem éri el a csehekét, akik fénykorukban 150 litert is megittak fejenként
ők
egy évben.
Ők
ma a listavezetők, de ott is óriási volt a fogyasztás csökkenés. Az elmúlt években a COVID hatására és a élelmiszerinfláció hatására. Jelenleg ő náluk 106 liter per fő az egyfőre való fogyasztás.
Innen folytatjuk hamarosan a hírek után dr. Kántor Sándorral, a Magyar Sörgyártók Szövetségének elnökével.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.